Amikor Buda eleste után kelet és nyugat határánál háromfelé szakadt a középkori nagyhatalom, akkor 150 évig Erdély volt a Kárpát-medence történelmi küldetése. Másfél évszázadon keresztül mi voltunk a magyar haza és a magyar nemzet továbbéltetői. Egy sorozat, melyben benne van erdélyiségünk igazi értéke. Fejedelmek kora Erdélyben. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Fejedelmek kora Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. Bocskai István Habsburg ellenes küzdelme az egész magyar társadalom ügyévé vált. Sikerei a magyar királyságban megmentették a bukástól az erdélyi fejedelemséget, biztosította a rendi jogokat és a protestánsok vallásszabadságát, azonban néhány kérdés tisztázatlan maradt. Például megkoronázták-e Bocskait a törökök által biztosított koronával, miért álltak a székelyek a véres farsang szervezője mellé, és hogy miért támogatták a hajduk Bocskai mozgalmát. Mai műsorunkban többek között az elmondott kérdésekre keressük a válaszokat. Témánk egy szabadságharc nyitott kérdései.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.
Vendégünk Imre Zsolt történész, akit ma is nagy tisztelettel köszöntünk a mikrofonjaink előtt. Jó napot kívánok, nagyon jó, hogy most is önnel beszélgethetünk.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, és köszönöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető úrnak az ismételt meghívását. A múlt heti adásunkban Bocskai István politikai karrierjéről, illetve az általa vezetett Habsburg ellenes szabadságharcról beszéltünk. Ugye Bocskai 1557-ben született Kolozsváron, egy olyan márciumi bihari család tagjaként, amelynek vezetője Bocskai György a viharos évtizedekben, az erdélyi fejedelemség kialakulását követő évtizedekben hol Szapolyai János, hol a Habsburgok pártján állt. A fiatal Bocskai István a Habsburg udvarban nevelkedett, körülbelül 10 évet töltött be apródi szolgálatot Bécsbe, illetve Prágába, majd a 20-as évek elején Erdélybe érkezett, ahol Mátori István pont a lengyel királyság átvételére készülődött. Bocskai karrierje Erdélyben viharos gyorsasággal fejlődött, hiszen rokoni kapcsolatba állt a Báthori családdal. Nővére, Bocskai Erzsébet, ugyanis Báthori Kristóf Vajdának volt a felesége. Ennek köszönhetően Bocskai István az ifjú Báthori Zsigmond nevelőinek körében találja magát, majd Báthori Kristóf végrendeletének a végrehajtója, és Báthori István végakaratának az egyik teljesítője. Báthori Zsigmond hatalomra kerülése után kerül igazán döntő politikai pozícióba, 1592-ben váradi főkapitány lesz, és mint az erdélyi politika egyik irányítója, Alfonso Carillo jezsuita szerzetessel együtt, ráveszi Báthori Zsigmondot, hogy szakítson a török barát politikával, és csatlakozzon a Szentligához a 15 éves háborúba. A 15 éves háború során jelentős politikai szerephez jut, hiszen ő az, aki meggyőzi Báthori Zsigmondot első lemondása után, hogy visszatérjen. Ő az, aki biztosítja a katonai erőt az úgynevezett törökös uraknak a leveréséhez, majd Báthori Zsigmond nevébe ő köti meg a prágai szerződést, amellyel a fejedelemség hivatalosan is csatlakozik a török ellenes ligához. Ugyanakkor ő az erdélyi seregnek a vezetője a Havasalföldi hadjáraton, az ő nevéhez köthető a gyurgyevói csata, gyurgyevói győzelem, majd az ezt követő székely lázadás, a véres farsang leverése is Bocskainak a műve. Báthori Zsigmond második lemondása után ő az, aki meggyőzi a fejedelmet, hogy visszatérjen, és szintén jelentős tanácsaival segíti a fejedelem uralkodását. 1598 és 1602 közötti politikai eseményekben azonban már nincs akkora szerepe, hiszen ebbe az időszakban többé-kevésbé Prágába tartózkodik, sok esetben nem saját jószántából, hanem mint a Habsburgoknak a fogja. Végül visszatérve Prágából felveszi a kapcsolatot a török birodalom területén bujdosó erdélyiekkel, többek között Bethlen Gáborral, akinek köszönhetően megbízást kap a törököktől egy Habsburg ellenes mozgalom támogatására, és majd miután kiderül ez a török kapcsolata, utána a hajduk segítségével kirobbantja a bocskai felkelést, amely meglepően sikeres. A király Magyarország nagy részét, majd 1605-ben Erdélyt is sikerül a felkelőknek elfoglalniuk, és Bocskai István közelségébe kerül az a lehetőség, hogy őt magyar királlyá koronázzák.
Köszönjük az emlékeztetőt, történész úr! Bocskai István koronázása egy vitatott kérdés. Mit tudunk erről az eseményről elmondani?
Tényleg így van, Bocskai koronázása a magyar történetírásnak az egyik vitatott kérdése, és felvezetőként egy rövid kis kitekintéssel kezdenék, hogyan is indult el ez a folyamat. Az Esztergomot ostromol Lala Mehmed hadvezír egy rögtönzött kinevező irattal, úgynevezett beráttal, még 1604. november 1-én szultán nevében kinevezte Bocskait a magyar nemzet királyának és Erdély fejedelmének. Bocskai a török tatár segédhadakkal együtt kapta meg a nagyvezír által küldött berátot november 20-án, és fogadta el ezt Kassán, és az oszmán szokásokhoz híven megjöttek a beiktatási jelvények, a kaftán, a süveg, az ásztó is, és a buzogány is, és ezzel az oszmánok őt Erdély és a kelet magyarországi területek vazalus uralkodójának ismerték el. Bocskai 1605. március 15-én követeket küldött a portára, akiket első Mehmed szultán személyesen is fogadott, és független uralkodók követeinek kiálló külsőségekkel látta el. Kéketi György követ 1605. május 24-i jelentése hangsúlyozta, hogy a szultán elismerte Bocskai magyarországi királyságát, és a jelentésből kiderül, hogy Bocskai többek között pénzt kért a szultántól a hadainak az eltartására, valamint egy atnamét, amelynek mintája, ami Szapolyai János király atnaméje volt. Legfőképpen pedig egy koronát kért maga számára, amit a követei azzal indokoltak, hogy egy császártól kapott királyi cím legitimizálásához a magyar társadalomnak szüksége van egy koronára is. Mivel a török hatalmi szimbólumrendszerben a koronának nem volt különösebb jelentősége, hiszen korábban semmilyen vazalus fejedelemnek nem adtak koronát, sőt a szultánok sem viseltek ilyent, ezért a kezdeményezés valószínűleg Bocskaitól származott, aki erről feltételezhetően már korábban egyeztetett Lala Mehmed nagyvezírre. A szakirodalomban vitatott a szultáni kincstárban Bocskai számára kiválasztott korona eredete. Bocskai követei előtt a török tisztviselők a görög császár koronájának nevezik, amely sérült volt, és ezért a kiküldés előtt megjavították. Ez azonban kevésbé hihető. Formájából kiindulva valószínűleg a korona eredetileg egy ortodox egyházi fejék lehetett, mivel alakja hasonlít a konstantinápolyi pátriárkák koronájához. A maga a koronázás, illetve a korona visszautasításának a kérdése az idők során egy vitatott kérdéssé vált a történészek körében. Az biztos, hogy Bocskai elfogadta a nagyvezértől a szultán nevébe kapott és a porta által megerősített királyi címet, és ennek megerősítése céljából kért koronát a szultántól. A török katonai vezetők és tisztviselők hivatalos levelezésükbe királynak, illetve felséges királynak címezték Bocskait. A török koronát a hadaival felvonuló nagyvezér hozta magával. A koronázásra végül az 1605-ös hadjárati szezon végén került sor. A nagyvezír a táborba szólító felhívással együtt küldte Bocskainak a Sárospatakra szultáni atnamét is, amelynek bevezetője Bocskait ismét királynak címezi. Bocskai István és Lala Mehmed nagyvezír találkozásáról, valamint a korona átadásának körülményeiről Bokácius János kassai bíró beszámolójából értesülünk. Bocskai 1605. november 11-én Rákos mezején járult Lala Mehmed nagyvezír elé, aki díszes fővezéri sátrában fogadta kíséretével együtt. Bokácius beszámolója szerint Bocskai jobbról arcol csókolva köszöntötte a nagyvezírt. A nagyvezír politikai kérdéseket tett fel Bocskainak, és megrótta, amiért nem érkezett meg hamarabb a seregével, hiszen tudjuk, hogy 1605-ben Bocskai Erdély elfoglalásával Erdélyben tevékenykedett. Ezután dísztes kaftánokat ajándékoztak a fejedelemnek, és a 100 fős kísérletének majd lakoma következett. A lakoma után Bocskait a nagyvezír és egy pasa felőveszte egy dísztes karddal, bíbor színű kaftán tettek a vállaira, és a fejére helyezték a török koronát. Bokácius szemtanúi beszámolójába a koronázás után szerepel a korona uralkodói jelvényként való visszautasítása, és idézném Bokácius szavait. A fejedelem elfogadja, hálát ad érte, de az ajándékba adott korona méltóságát elhárítja magától, és ezt ünnepélyes tiltakozással fejti ki a nagyvezír előtt. Ő ezt a hatalmas török császár csak ajándéképpen fogadja el, de nincs szándékába vele visszaélni. Ismeretes ugyanis mindenki előtt, hogy a németek császára még él, akit a törvények, a szabadságjogok és a szokások szerint szabályosan és törvényesen hazánkban szokásos szertartások szerint választottak királyá. Ő pedig tiszta lelkiismerettel semmit sem szándékozik tenni a hazai törvények előjoga ellen. Ezzel a koronát levéve a fejéről Szécsi Györgynek a kezébe adta. Majd pedig kijelentette, hogy Magyarország ősi szabadságjogait nem sérti meg, bár nem utasítja vissza a szultán koronáját, de nem akarja koronaként használva mások és Rudolf jogait kisebbíteni. Kérte, hogy a körülálló urak a későbbiekben is tanúsítsák az itt történteket. Itt bezárnám az idézetet. Bokácius beszámolóját a magyar történetírás néhány évvel ezelőttig hitelesnek fogadta el, és a korona Bocskai általi uralkodói jelképként való visszautasítását, illetve a királyi cím visszautasítását egy alapvető, megkérdőjelezhetetlen toposzá tette. A legújabbi kutatások során Bokácius beszámolóját egyéb kortárs szemtanúk beszámolóival összehasonlítva Teszel ki Kes és Kármán Gábor derítette ki, hogy a beszámoló tudatosan szerkesztett propaganda szöveg, és a valóságban Bocskai nem utasította vissza bátran a török vazalus királyá koronázásának a porta és saját környezete számára hivatalos és érvényes jellegét. Bokácius olyan beszédet adott a nagyvezír szájába a magyar nemzet sérelmeiről, amely a szerencsi kiáltványnak is nevezett Kurelle Hungária nevű okirat tartalmazott. Ez a röpirat a Korponai Országgyűlésen keletkezett, I.S. Házi István tervezete alapján, és a korban használatos propaganda módszereket használva igazolni akarta az európai nyilvánosság előtt a felkelés jogos voltát. A kiáltvány diplomáciai küldetésbe Bokácius János vitte magával a német választófejedelemségekbe. Bokácius ugyanezen korponai gyűlésen készítette el a koronázásról szóló beszámolóját, és a felkelés propaganda céljainak megfelelően illesztette bele a visszautasítás általa kitalált motivumát. Két másik szemtanútól napló részletek maradtak fenn a korona átadásáról. Az első Bocskai politikai jobb kezétől Homonnai Drugett Bálintól származik, a másik pedig az erdélyi fejedelem tanácsodájától és lelkipásztorától Alvinczi Pétertől. Az egyik szerző sem említi meg Bocskai elutasítását. Bocskai alárendelt státusza miatt nem volt olyan helyzetben, hogy visszautasíthatta volna az ő kérésére küldött török korona vazalusi királyi jelvény jellegét. Elképzelhetetlen, hogy az akkori világ legnagyobb szuperhatalma által celebrált ünnepséget meg lehetett volna zavarni egy ilyen súlyos sértéssel, amelyet évszázadok óta Bocskainak tulajdonítottak. A királyi méltóság Bokáciusnál szereplő elutasítása ellenére Bocskait a törökök a koronázás után is királynak tekintették. Maga a Bocskai is elismerte királlyá koronázását Forgács Zsigmondnak, akit Mátyás főherceg követeként november 27-én fogadott a korponai táborba, és koronáját bemutatva kijelentette, hogy ezt önön emlékezetére a magyar királyságra hagyja. Elmondta, hogy a koronát azzal a feltétellel fogadta el a nagyvezírtől, hogy az ország szabad királyválasztásoknak joga érintetlenül megmaradt. Szavaival összhangban végrendeletében is elismerte a koronázását, idézem, annak utána csak hamar a két hatalmas császárok közül az egyik, a török, meg is koronázott, a másik, ezen fejedelemségbe konfirmálva az impériumi fejedelemek közé vett. Bocskait környezete is királynak nevezte, még halála után is, és királynak szánt temetésén koronáját a koporsójára helyezték. Hogy Bocskai a Rákos mezején egyáltalán nem utasította vissza a nagyvezír előtt a királyi címet, azt egyértelműen igazolja, hogy halála után a török főhivatalnokok következetesen királyként emlegették az általuk jelölt utódját. Kujudzsu, Murád nagyvezír, egy másik, már Rákóczi Zsigmond erdélyi vajdává kinevezése után az erdélyieknek írt leveléből kiderült, hogy a török vezetés a Bocskainak adott korona további használatát is tervezte, vagyis hagyománnyá akarták tenni az általuk királynak nevezett erdélyi fejedelmek koronázását. A korona utóéletéről csak annyit mondanék el, hogy ezt Turzó György Nándor 1610. június 30-án a Sárospataki várban átvette homonnai kiskorú fiának gyámjától, és 1610. október 4-én Bécsbe vitte, ahol a kincstárba került. Ma a korona a Bécsi Szépművészeti Múzeum kihelyezett részlegét képező kincstárba található, és a nagy közönség számára megtekinthető.
Szintén érdekes kérdés a székelyek hozzáállása a bocskai szabadságharchoz.
A székelyek Bocskai iránti hűsége érdekes annak fényében, hogy a fejedelem korábban Báthory Zsigmond tanácsosaként, váradi kapitányként maga vezényelte le a gyurgyevói győzelmet követő székely lázadás vérbefolytását, a híres véres farsangot. A történelmi hagyomány elsősorban a Bocskai által visszaadott, korábban a székely szabadságban látta a választ erre a kérdésre. A székely szabadság valóban fontos új eleme lett Bocskai erdélyi társadalom politikájának, ami azt mutatja, hogy képes volt átértékelni saját politikai irányelveit és a realitásokhoz messze menően alkalmazkodni. A 16. század végén és 17. század elején azonban sokan megígérték a szabadságot a székelyeknek, és többen is tettek is érte. Ilyen volt például Tész Mihály, Vajda és Báthory Zsigmond is. Nekik azonban korán sem sikerült tartósan maguk mellé állítani a székelységet. Tehát a válasz erre a kérdésre más okokban is keresendő.
Miért álltak a székelyek Erdélyben elsőként Bocskai mellé?
Egy lehetséges ok a székely társadalom 16. század végén zajló átalakulása lehetett. A székely társadalom felbomlása a 16. században mondhatni teljes gőzzel zajlott, ez a folyamat már az előző században elindult. A folyamat során a székekbe, de főleg udvarhelyszékbe számos olyan család költözött be, amely úgymond kívülről származott. Ezek a beköltöző, nem székely eredetű családok a 16. század elején már a széki elit részét képezték, és ők szerezték meg a legfontosabb széki főtisztségeket is. Az 1541 után kialakuló belső válságot is ők tudják kihasználni a legjobban, és az ebből adódó mobilitási lehetőségekkel maximálisan éltek. Ezen családok közé tartozott udvarhelyszéken például a Kornis és a Petki családok. Ők a felbomló keretek közepette megtalálták a felemelkedés lehetőségét. Élen jártak a közös földek kisajátításában és a jobbágyszerzésben. Így a 16. század utolsó évtizedeire egy széleskörű kliensi rendszert működtető, az egész Erdélyre kiterjedő kapcsolati hálóval rendelkező széki elit jött létre, amelynek tagjai nem csak helyi, de az országos politikában is jelentős karriert futottak be. És ennek a kapcsolati hálónak a feje Kornis Farkas volt. Kornis Farkas személyes jó barátságot ápolt Kovacsóczi Farkas kancellárral és számos erdélyi nemessel. Személyes befolyását az 1590-es évekbe kezdte terjeszteni előbb udvarhelyszéken, majd a szomszédos székekben is, majd az egész országban. A királybírói tisztséget kihasználva komoly klientúrát épített ki, és tudatosan ügyelt arra, hogy helyettesei kiválasztásával függőségbe vonja a primori réteg jó néhány tagját. Tevékenységéért többször be is panaszolták a fejedelemnél, de kiterjedt kapcsolatainak köszönhetően ezen panaszok süket fülekre találtak. Kornis Farkas hálózatépítésében nagyon fontos szerepet játszottak a házasságok, főleg a lányainak a házasságai. Kornis Anna az ekkor még csak a vitézségéről ismert Székely Mózes felesége lett. Kornis Kata pedig annak a Derzsi Petki Jánosnak a felesége, aki később Székely főkapitány, majd erdélyi kancellár tisztséget is betöltötte. A harmadik Kornis lány Judit a tudós Pécsi Simon felesége lesz. Helyi szinten három síkon is kimutatható Kornis Farkas tudatos hatalomnövelésének eszközei. A lófőkkel és a közszékelyekkel szembe a hatalmaskodás, a nyomásgyakorlás eszközéhez folyamodott. A primori réteg kevésbé vagyonos részét a vice királybírói tisztség adományázásával kötelezte le, a főemberekkel szembe pedig a családi kapcsolatok létesítésének eszközét alkalmazta. A túlságosan is hatalmas Kornis Farkast végül Mihály Vajda ölette meg. Kornis Farkas örökségét veje Székely Mózes próbálta továbbvinni, mondhatni elég sikeresen, hiszen ő rövid ideig ugyan, de a fejedelmi tisztséget is megszerezte, és maga mögött tudhatta a székely társadalom egy részének, de főleg udvarhelyszéknek a támogatását. Székely Mózes halálával valószínűleg a kiépített hálózat nem szűnt meg, sőt könnyen mozgosítható volt, ha erre szükség adódott. A hálózat élére Petki János került. Bocskai, aki minden bizonnyal figyelemmel követte a Kornis klán felemelkedését, jól számított, amikor Petkit támogatói közé hívta, sógorával, Pécsi Simonnal együtt, aki fejedelmi titkárként kezdte egyengetni karrierjét. Így Bocskai hozzáfért a Kornis Farkas által kiépített hálózathoz, és ez a hálózat lehetővé tette, hogy Petki az egész székely társadalmat Bocskai oldalára állítsa, ezzel tulajdonképpen hozzásegítette őt az erdélyi fejedelemi cím megszerzéséhez. Bocskai és a székelyek kiegyezésére 1605 elején került sor. A fejedelem Petkit küldte a székelyek megnyerésére, akik a székelykoresztulon tartott nemzetgyűlésen Bocskai pártjára álltak. Persze nem teljesen önzetlenül. A fejedelem, aki már korábban visszaállította a seregébe szolgálók székely szabadságát, ígéretet tett a régi székely szabadságok elismerésére és ennek annak megtartására. Ugyanakkor büntetlenséget ígért a székelyeknek a korábban elkövetett törvénytelenségekre, és megengedte, hogy a székelyek maguk közül válasszák a kapitányokat és a tiszteket. Ezek mellett visszaállította azt a régi szokást, hogyha a táborba szállás követő 15 napban a székely had nem bocsátkozik csatába, akkor hazamehessen. Ezeket a pontokat Bocskai az 1605. február 16-án kiadott szabadságlevelében erősítette meg. Ezt követően a székelyek elűzték azokat a kapitányokat, akiket a Habsburgok helyeztek föléjük, és február 21-én a nyárhátszeradai részországgyűlésen egységesen Bocskai mellé álltak. Bocskai Petki János tette meg a székelyek főkapitányának, és rajta keresztül intézte a székely ügyeket. A fejedelem, aki minden bizonnyal felismerte a székely katona elemek fontosságát, tudatosan politizált a székelyek katonai erejének megőrzése érdekében. Ezért a régi szabadságok visszaállítása mellett fontosnak tartotta a jobbágyosítási folyamat megállítását, és több levelében szigorúban megtiltja a székelyek jobbágysorba taszítását. Ezzel párhuzamosan a székelyeket érintő túlkapások korlátozásával is sokat foglalkozott, például megtiltotta, hogy a gazdagabb székelyek a szegények lefizetésével és hadba küldésével kivonják magukat a katonáskodás alól. Elmondható tehát, hogy Bocskai székely politikája nem egyes elemeiben újszerű, hanem azért, mert a székelységet érintő kérdéseket egy rendszer részéként akarta megoldani, azaz a székely társadalom minden rétegének kínált valamit, amelyben az megtalálhatta felemelkedés vagy megmaradás lehetőségét.
Tudjuk, hogy Bocskai legmegbízhatóbb katonáinak a hajdukat tartják. Kik voltak a hajduk, és miért támogatták Bocskait?
A hajdúság keletkezése a mai napig egy vitatott kérdés a magyar történetírásban. Gróf Illésházi István 1598-as feljegyzéséből arról értesülünk, hogy a falok és városok Buda és Esztergom körül mint pusztán voltak, elfutott hulla a nép. Ezek közül, a futott nép közül és fizetetlen végbeli gyalogok közül, kinek semmi fizetése nem volt, szabad hajduk támadtak. Ezek nagy kárt tettek sokszor a törökben, megismerték őket gyakorta. Nagy vitézséget cselekedtek ők maguktól, szabad akaratjukból, senki nem fizette nekik. Annak ellenére, hogy a 16. század végi és 17. századi elejé történelmi írások a hajdúság születését a saját korukra teszik, a törvénykezési források szerint valójában már korábban megjelentek és fontos szerepet játszottak a fegyveres hajduk. Legkorábban az 1498-as évi forrást tesz említést a hajdukról, akik a nyugatra hajtott marhákat kísérve őrizték a csordákat a rablások és támadások ellen. Az 1514. negyedik évi országgyűlés törvénycikkeiből kiderül, hogy már az 1514-es Dorza György lázadásában, seregében is nagy számban voltak jelen hajduk, akik számára törvények tiltották a fegyverviselést. Idézném, ezen kívül, hogy a közönséges nyelven hajduknak nevezett baronpásztorok ne hordjanak se kopját, se egyéb fegyvereket. Mert különben, ha a hajdu fegyvert visel, bárki és bárhol elfoghatja, s első ízbe ki kell herélni, másodízbe, ha megint fegyvert visel, fejét essék, vagy más halállal bűnhődjék. A történetírás többféle véleményt fogalmazott a hajduk megjelenésével kapcsolatban. Egyes történészek szerint a hajduk megjelenése a 15. században újra felvirágzott marhatenyésztéssel függött össze, és kezdetben a pásztorokat, a hajtókat nevezték hajdunak. Más elképzelés szerint a feudális anarchia és a török terjeszkedésre vezethető a hajdúság megjelenése. A Mátyásféle állandó sereg egyes felbomlott elemeiben lehet keresni a hajdúság csiráit. Ez a felbomlott délszláv elemekkel is rendelkező hadsereg a határon maradt, és az ott hatagozó részeit a 16. század első három évtizedében gyarapították azok a délszláv menekülők, akik egész Magyarországig eljutottak. A történészek nem fogalmaztak meg végleges véleményt abban a kérdésben, hogy a hajdúság milyen társadalmi rétegekből tevődött össze. Egyesek szerint a hajduk sorai többféle társadalmi csoportból is feltöltődhettek, de többségük a jobbágyok közül került ki. Mások ezzel szemben abból kiindulva, hogy a 16. századi állandó zsoldos seregek korában a katonáskodás korszerű fegyverekkel és megfelelő harci tapasztalatokkal rendelkező katonai erőt követelt meg, úgy gondolják, hogy a szökött jobbágyok eleve alkalmatlanok lettek volna a modern fegyverek kezelésére. Ők arra megállapításra jutottak, hogy a hajduk katonák jelentős része eredetileg földön futóvá vált, fegyverre rendelkező és fegyverforgatáshoz értő nemes és a hideg életkörülmények között élő pásztorok soraiból kerültek ki. A hajduk kifejezés eredetiről is több nézet alakult ki. Származtatják a magyar hajtószóból, amely a pásztor foglalkozásra utalt, valamint az a vélemény is elterjedt, hogy a hajdut formula török eredetű és önkéntes népfelkelőt jelentett. Más elmélet szerint a hajdu kifejezést a magyar pásztorok közé keveredett délszláv jövevények hozták magukról a Balkán-félszigetről. A legvalószínűbb az a feltételezés, hogy a hajduk kezdetben főként a török hódítás elől menekülő délszlávok közül kerültek ki, akik magukkal hozták Magyarországra ezt az elnevezést, illetve az életformát. A későbbiekben azonban egyre inkább a magyar etnikum vált meghatározóvá a soraikban, és a legelső magyar hajduk feltételezhetően a 15. század végi marhapásztorok lehettek, akik alkalmasnak bizonyultak a katonai élet nehézségeinek elviselésére. Az minden esetre általánosan elfogadott nézet, hogy a hajdúság kialakulása és létszámának növelkedése elsősorban a török veszélyre vezethető vissza. A hajdúságot tehát valójában a háborúk hozták létre és tartották fenn. A hajduk eredetileg sem külön társadalmi osztályt, sem népréteget nem képeztek. A hajdúság, mint elkülönülő csoport csak a 15. század végén kezdett kialakulni. Az 1514-es rendi országgyűlés törvénycikkeiben már úgy tűnnek fel, mint olyan pásztorok, akik felfegyverkezve portyáznak, és emiatt a közbiztonságra veszélyesek. 1526 után már nem csupán rabló csapatokat képeztek, hanem olyan fegyveres testületet, amelynek tagjai már nem csak a maguk, hanem a hazájuk védelméért is fegyvert fogtak. Ekkor a hajduk fegyvereikkel már a mezei és várbeli katonaként szolgálták szolgáltak Szapolyai János és Első Ferdinánd császár seregeiben. A hajduknak katonai elemi fejlődése tehát néhány évtized alatt ment végbe a 15. század végétől kezdve, mi alatt átmenet állapotot képviseltek a pásztorság és a katonaság között. 1552-től pedig már olyan önálló katonai réteget alkotnak, amelynek célja a gyakori portyázások helyett a török elleni terszerű küzdelem lett, azaz ekkora rablókból önkéntes honvédő harcosokká váltak. Az 1590-es évekre fejlődtek igazi hadászati tényezővé, annak köszönhetően, hogy a 15 éves háború alaposan megnövelte számukat és jelentőségüket. Erre az időszakra a törökök által veszélyeztetett határmenti lakosság az állandó harcokban katonává edződött, és mivel a békes életfenntartás egyre nehézebbé vált, szívesen kamatoztatták katonai képességeiket. Bocskai koráig azonban a hajduk szétszórtan különböző vezérek irányítása alatt zsoldért vagy zsákmányért harcoltak. Bocskai hajduk egy részét szervezett hadtestét tömörítette, amelyet önálló, kiváltságos testületként országos szinten is elismertek. Így a hajdúság a bocskai szabadságharc időszakában alakult át meghatározó katonai politikai tényezővé. Ettől kezdve a harduk törekvései elsősorban arra irányultak, hogy szervesen betagozódjanak a rendi társadalomba és önálló társadalmi politikai kategóriát alkossanak. A hajdók több lehetőség közül választhattak. Hivatalos állami határőrszolgálatba állhattak, beléphettek a nemesi magánhadseregekbe, vagy megőrizve szabadságukat az elnéptelenedett határmenti területekre vonultak vissza. Ezen három alternatíva alapján formálódott ki a királyi, a magánfüldesúri és a szabad hajdúság. Bocskai fellépése volt az a tényező, amely a hajdúság egy részét egy közös célra egyetlen hadtestét tömörítette, ugyanis Bocskai István létrehozta a kiváltságos hajduk típusát. Az 1605. december 12-én kiadott korponai kiváltságlevéllel Bocskai 9254 privilegizált hajdú számára birtokot adományozott, megteremtve ezáltal a szabolcsi nagyhajdú városok alapját. A fejedelem egyetlen elvárása a hajduk felé az volt, hogy más adományos nemesek szokása szerint fegyverrel és hadiszerekkel jól felkészülve a mi és utódaink parancsszavára minden közönséges és részletes hadjáratba jelen lenni és hazának híven szolgálni kötelesek. 1605 végére Bocskai Istvánnak mintegy 40 ezer különféle hajdukatonája volt, így a kiváltságolás a szabadságharc oldalán harcoló hajdúság csupán egy negyedét érintette. Az adományozott előjogok élesen elkülönítették a jobbágyoktól a hajdukat, akik a társadalmi ranglétrán a szabadkirályi városok lakóinál is magasabb szintre kerültek, ugyanis a hajduk a nemesekhez hasonló tulajdonokkal szabadon rendelkezhettek, és csak katonai szolgálattal tartoztak a fejedelemnek. A 10 000 privilegizált hajdú mentesült mindenféle földesúri és egyházi kötelezettség alól, és a kívánságlevél értelmében nemességet is kaptak. A nemességük azonban helyi jellegű volt, azaz hajdú közösségek csak egy meghatározott helyen a hajduvárosokban élvezték privilégiumaikat. Esetükben kollektív nemességről beszélhetünk, mert előjogaikat az országos nemességtől eltérően nem személyekként, hanem együttesen birtokolták. Bocskai tehát a korponai, majd az 1606. március 16-ai Kölesi és 1606. szeptember 2-ai szoboszlói kívánságlevelében törvényesítette a hajdúszabadságot, és azt örökletessé téve az új társadalmi réteg fejlődésének alapjait teremtette meg. Bocskai István az erdélyi fejedelemség és a királyi Magyarország, valamint az Oszmán Birodalom ütközőpontján azért hozta létre ezeket a katonai telepeket, hogy azok a mindenkori erdélyi fejedelmeknek támaszt nyújtsanak. A fejedelmet a hajduk letelepítésében nem csak a Habsburgoktól való félelem vezérelte, hanem az is, hogy a hátralevő zsoldjukat nem tudta kifizetni, ezért jogosan tarthatott lázongásaiktól. A fejedelemnek végül nem sikerült az egész hajdú réteg helyzetét rendeznie, mégis komoly eredménynek tekinthető, hogy mindegy 10 000 hajdút kiemelt a feudális jobbágytársadalomból. Mivel a hajduvárosok három országrész határán feküdtek, kívánságaik megőrzésére kérdéseihez szükség volt, hogy azokat a magyar király is megerősítse. Erre több szakaszba került sor, II. Mátyás 1613-ban szoboszlói, hatházi, vámospércsi és polgári, míg II. Ferdinánd 1632-ben a böszörményi és a dorogi hajduk szabadságát erősítette meg. Végeredményben Szabolcs megyében Szoboszló, Nánás, Dorog, Hatház, Vámospércs, Böszörmény és Polgár városok lettek privilegizált hajdú települések, úgynevezett nagyhajdú városok, ahol a 16. század első felében fokozatosan alakult ki a széleskörű jogokon alapuló autonóm önkormányzat. A fegyveres szolgálatra kötelezett katonai táborként is működő hajdúvárosok élén főkapitányok közigazgatási jogkört is kaptak, vagyis egy kézben egyesítették a katonai és a polgári igazgatási szerepeket. A szabolcsi nagy hajdúvárosokkal párhuzamosan alakultak ki a bihari kis hajdúvárosok, Várattól fogva Ecsedig, amelyek fokozatosan szerezték meg privilégiumaikat, és a váradi kapitány katonai parancsnokság alatt tartoztak. A több bihari hajdúvárosról kiderült, hogy az onnan származó hajduk katonákat még Bocskai István ruházta fel egyéni címeres nemeslevéllel, ezért elterjedt az a vélemény, hogy a bihari hajdúvárosokat is Bocskai privilegizálta. Egy 1614-ben keletkezett törvény a nemesi állapot elismerése mellett megerősítette a bihari hajduk katonai szolgálati kötelezettségét, megtiltva nekik, hogy jobbágyokat fogadjanak maguk közé. Azonban a bihari hajdu települések szervezettségüket tekintve nem álltak azonos szinten a szabolcsiakkal, mert kívánságaikat a magyar király nem erősítette meg, ezen kívül a vármegyei törvényhatóság, illetve a váradi kapitány fennhatósága alá tartoztak.
Milyen következményei voltak a bocskai szabadságharcnak?
A bocskai szabadságharc elsődleges következménye, hogy véget vetett több mint másfél évtizede tartó üldöklő háborúnak. Ennek a háborúnak a katonai mérlege majdnem pontos egyensúlyt mutat, viszont azok a kortársak, akik eléggé széles látókörrel rendelkeztek, már ekkor felismerték, hogy a hosszú háború egyik legfontosabb tanulsága az, hogy az Oszmán Birodalom képtelen a korábbi katonai teljesítményeit megismételni. De még a Habsburgok gyöngének bizonyultak az új helyzet kihasználásához. Bocskainak ugyanakkor sikerült feltámasztania az erdélyi államot, hatalmát még a szászok is elismerték. De ez az Erdély már nem lehetett azonos a régi önmagával. Megváltozott a társadalom szerkezete, a nemzetségi viszonyok, a gazdasági lehetőségek. Végső soron az ország szegényebb és sebezhetőbb lett, mint fennállása óta bármikor. De megmaradt, és ez a lényeg, így elindulhatott az újjáépítés útján.
Mit tudunk Bocskai halálának körülményeiről?
A fejedelem alig pár hónappal élte túl az életét megkoronázó bécsi és zsitva-toroki békekötést. 1606. december 29-én Kassán érte utol a halál, mindössze 49 évesen. A hajduk Kátai Mihály kancellár gyanúsították az uralkodó megmérgezésével, és brutálisan felkoncolták. A történészek jelenlegi álláspontja szerint a mérgezés ténye nem bizonyított, sokkal inkább valószínűbb, hogy szívbetegség okozta a fejedelem halálát. A mérgezéséről szóló történeteket inkább az udvari intrigák számára írhatjuk, ugyanis Kátai kancellár a Báthori Gábor körül szerveződő politikai csoportot képviselte, akik a fejedelem kijelölt utódjának, Homonnai Drugát Bálintnak a hatalmi ambícióit keresztezték. A mérgezés történetével tulajdonképpen Homonnai a Báthori párt pozícióit próbálta gyengíteni. A halálát körülvevő bizonytalanság közepette azonban egy biztos, Bocskai halálával Erdély keresett újabb fejedelmet önmagának. Bocskai István a politikai végrendeletében pontosan megfogalmazta az erdélyi állam létezésének meghatározó feltételeit. Idézném, én Bocskai István, Isten kegyelméből Magyarországnak és Erdélynek fejedelme, székelye kismánja, mint nemzetemnek, hazámnak igaz, jó a karója, fordítom élemet a közönség állapotának elrendelésére, és abból az én tanácsomat, tetszésemet igazán és jó lelkiismerettel meghagyom és írom, szeretettel intvén mind az erdélyi és magyarországi híveinket az egymás követő, egymás közötti való szép egyességre. Atyafiúi szeretetre, az erdélyiekért, hogy Magyarországtól, ha más fejedelemség alatt léteznek is, el ne szakadjanak. A magyarországiakat, hogy az erdélyi erdélyeket tőlük el ne taszítsák, tartsák őt atyafiaknak és az ő véreknek és tagoknak. Valameddig pedig a magyar korona ott fenn, a nálunk erősebb nemzetségnél, a németnél lészen, a magyar királyság is a németeken forog, mindenkor szükséges és hasznos egy magyar fejedelemet Erdélyben fenntartani, mert nékik is oltalmukra, javukra lészen. Ha pedig Isten azt adná, hogy a magyar korona Magyarországban magyar kézen kelne, úgy az erdélyeket is intjük, nem attól elszakadnának, vagy abban ellen tartanának, de őt segéljék tehetségek szerint és egyenlő értelemből azon korona alá a régi módon szerint adják magukat.
A szóban forgó időszakban volt-e lehetőség Erdély épített örökségének gyarapítására?
Mivel Bocskai István uralkodása egy meglehetősen rövid és háborús időszak közepette zajlott le, ezért sajnos ez az időszak sem igazán kedvezett az épített örökségnek a gyarapítására.
Történész úr, köszönjük a válaszait, és természetesen azt, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és mielőtt elköszönnék a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóitól, előzetesként elmondanám, hogy jövő műsorunkba Rákóczi Zsigmond és Báthori Gábor uralkodásáról fogunk beszélgetni.
Így legyen, és immár megszokottan a következő héten is várjuk a mikrofonjaink elé. Kedves hallgatók, a fejedelmek kora Erdélyben percei ezennel lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt történész nevében is. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánok. Maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. A fejedelmek kora Erdélyben szerkesztőjét, Nagybódó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntőformák szakértője. Több mint negyed évszázada formát adnak az acélnak, és évek óta életet a kőbezárt múltunknak.